Igen, Úr Jézus, téged kíván a mi szívünk, téged kíván hallani a mi fülünk, és készek vagyunk arra, hogy szólj. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Kérünk, Urunk, adja te igédnek erőt, és váltsd be ígéretedet, miszerint a te igéd nem tér hozzád vissza üresen, hanem elvégzi a munkát, amelyel megbíztad. Amen. Nyissuk meg, testvéreim, az igét az Ezékiel könyvének 37. fejezetéhez, és olvasom az első verstől az igét. Az Úr megragadott engem. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod? Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok. Húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelyezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész ház, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Áldott az Úr, aki lehetőséget ad nekünk a testvéri közösségre. Hálás a mi szívünk, hogy Isten igéje nem csak az Ószövetség idején szólt a proféták által, hanem szól ma is, és hálásak vagyunk a megnyitott szent igéért. A vezérfonal szerint a teremtéssel kell foglalkoznunk, vagy kellene foglalkoznunk, a Mózes első könyve szerint. Én viszont megragadtam a lehetőséget, hogy a teremtést és az újjáteremtést összehozzuk, és hadd szóljon az ige az újjáteremtésről, a reménységről. Csodálatos az, hogy ez a felolvasott ige is szépen hozza, hogyan is történik ez a csoda. Persze Isten a teremtéskor, a világmindenség teremtésekor nem profétát használt, hanem ő közvetlenül szólt. Legyen, legyenek, és ez a teremtő ige változást hozott. A semmiből, a nem létezőből, a láthatatlanból Isten előre hozta a láthatókat. Viszont a láthatók, azt mondja Pál apostol, hogy ideig valók, a nem láthatók pedig örökké valók. És megtörténik az, hogy a láthatókból, vagy a láthatók elpusztulnak. És akkor az ember úgy elveszíti a reménységét, feltevődik a kérdés, hogy lehet ilyen? Isten hol volt, hol van Isten, amikor pusztulnak a láthatók? A jó hír az, testvéreim, hogy Isten most is ugyanaz, és az ő igéje most is erős. És az ő célja, hogy mi megértsük, hogy ki az Úr. Istennek a célja az, hogy megértsük, hogy a mi identitásunk a szolgai identitás, a mi hivatásunk az engedelmesség. Szükség, hogy megtudjuk, hogy ki az Úr. És nem csak a teremtés által, hanem az újjáteremtés által Isten még inkább megmutatja, hogy ő az Úr, és számára nem létezik lehetetlen. Nem létezik Isten előtt reménytelen állapot, tehetetlen helyzet. Vizsgáljuk meg, testvéreim, a felolvasott igét a próféta szempontjából, aztán a nép helyzetéből is vizsgáljuk ezt az igét, illetve Isten személyét is tekintsük meg. A prófétát hadd lássuk első sorban, mit ír az ige az ő személyről. Azt mondja, megragadta őt lélekben. Lélek által. Többféle fordítás különbözőképpen hozza vissza. A lényeg az, hogy a proféta lélekben vitetik el, tehát nem testben. Megragadta az Úr a profétának a lelkét. Fontos igazság ez. Isten megragadhatna bárkit is, testben is, viszont elsősorban azokat ragadja meg, és azokat tudja leginkább használni, akiknek a lelke Istenhez közel van. Ha a te lelked Istenhez közel van, akkor Isten meg fog ragadni. Meg tudna ő másképpen is ragadni, és megragadhatja másokat is. Sault úgy ragadta meg, hogy lélekben még távol volt. Mózeshez Isten akkor jött hozzá, amikor még lélekben nem volt a legközelebb. De elsősorban Isten azokat akarja használni, azokat méltatja a legtöbbre, akiknek a lelke hozzá van közel. Akinek a lelke a pénzhez jobban ragaszkodik, Isten azt nem tudja úgy használni. Akinek a lelke jobban ragaszkodik a szerelemhez, azt Isten nem tudja úgy használni. Akinek a lelke közelebb van a dicsőség hajszolásához, azt Isten nem tudja úgy használni. Isten visszavonul az ilyen személyektől, és azokat rendeli szolgálnak, azokat méltatja a proféta szerepre, akinek a lelke Istenhez nagyon közel van. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgybe. Ez a profétai szerepnek a második nagy kérdése, hogy vajon az ember kibírja-e a látványt, a valóságot. Mi emberek nagyon nehezen viseljük el a valóságot. Amikor valaki szembesít minket a helyzetünkkel, elfordulunk, vaj, ne is lássam. Irtózunk a valóságtól. Szeretjük a valóságot szépíteni, szebbnek látni, de Istennek elsősorban az a célja, hogy lábra állítson, képessé tegyen, hogy szembenézünk a valósággal, és ezt el is tudjuk viselni. Nem csak az kell, hogy lélekben közel legyél, hanem az is, hogy el tudjad viselni a valóságot. Tele volt a völgy csontokkal, reménytelen helyzet. És amikor a prófétát kérdezi az Úr, hogy embernek fia, hát ezek a csontok még életre kelnek? A proféta úgy elkezd kételkedni a látvány hatására, ő bízik az Úrban, tudja, hogy az Úrnál minden lehetséges, de hogy ez be fog-e következni, hogy ez meg is fog történni, azt mondja, Uram, te tudod. Amikor meglátjuk a valóságot, leginkább azt mondjuk, hogy az emberi logika, ez lehetetlen. Ehhez nem vagyunk szokva. Ahhoz vagyunk megszokva, hogy ami egyszer elkezdett tönkre menni, az magától biztos nem fog helyreállni. Reménytelen helyzet. Ebből csak rosszabb lehet. Ez már egy fokkal elébb van, hogyha azt tudja mondani az ember, hogy Uram, te tudod. És nem baj, hogyha csak ennyit tudunk kimondani, mert Istennek az a célja, hogy bemutassa, hogy ő az Úr, még a mi reménytelenségünk, a mi kételkedésünk ellenére. Persze az volna az ideális, ha azt mondanám, Uram, ha te szólsz, meg fog történni. Hiszek benned. Nem abban, ami meg fog történni, hanem benned hiszek, Uram. amikor a próféta tűnődik a látványon, illetve tépelődik, az Úr megbízza őt. Menj, prédikálj! Hirdesd az Úr igéit, hogy halljátok az Úr igéit, prédikál az, a próféta a száraz csontoknak. Érdekes az, hogy a hivatásnak nagy terhe van. A reménytelen helyzetben Isten szavát szólni óriási kihívás, mert az emberben ott van tényleg, vajon be fog-e következni, meg fog-e történni az, amit Isten megmondott. Mózes is ugyanezzel vívódik, és mi lesz, hogyha mégsem hisznek? Én mondom, és mi lesz, hogyha a fáraó azt mondja, hogy ó, nem is igaz, a te Istened nem is szólt hozzá, ez csak képzelődés az egész. És akkor kell lépni a hitnek ez a kihívása, hogy még mielőtt megtörténik, te megteszed a lépést. Illetve még nincs leomolva Jerikó kőfala, de te mész, és végzed azt, amit Isten rád bíz. A kockázat. A reménytelen helyzetben Isten szavát szólni. Isten nem azt várja el, hogy az ember valami nagyszerűt kitaláljon, és azt mondja a reménytelen helyzetben. Nem egy receptet kell neked kitalálnod, megállapítanod, nem az okoskodás, nem a filozófiát várja el Isten tőled, hanem az engedelmességet. Azt szóljad, amit ő mond. És bízd rá, én elmondtam az én feladatomat, megtettem, ami rám volt bízva, utána átadom a helyet Istennek. Készítsétek az Úr útját. Ez volt a feladata többek között Keresztelő Jánosnak is. Utat készíteni, és utána visszavonulni, az Úr végezze a munkáját. A filozófia nem helyettesíti Isten beszédét, az okoskodás, a mi véleményünk. Isten nem ezt szánja a prófétának. A prófétának nincsen hatalma, ő csak eszköz. És a csoda az, hogy miközben a próféta végzi az ő munkáját, miközben prédikál, és közvetlenül teszi azt, amit Isten mond neki, egyszer csak dörgő hang hallatszik, és Isten cselekszik. És Isten igazolja elsősorban önmagát, igazolja az ő igét, és végső soron igazolja a prófétát is. Szükségünk van Isten szavára. Szükségünk van arra, hogy Isten engedelmessé tegyen minket is. Azt mondja az ige, királyi papság vagytok, vagy azt mondja a Jóel könyvében, az utolsó napokban Isten mindenkire kiöntheti az ő lelkét, kiönti, és majd profétálni fognak, még az ifjak is, még a tapasztalatlanok is, még akik nem rég tértek meg, de akiknek a lelke közel van az Úrhoz, azok is fognak prédikálni, azok is profétálnak, közvetítik Isten üzenetét, és ezáltal Isten változást fog hozni a reménytelen helyzetben. Bár csak adna ilyen lelkeket az Úr közénk is, akik hirdetik az Úr szavát. A második, amit megvizsgálhatunk, a nép. Ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja. Elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. A nép, a tömeg. Megállapították ezt már a római időkben is, a római birodalom uralkodói, hogy a nép általában kettőt akar, cirkuszt és kenyeret. Az volt a sikeres császár, amely a nép érdekét ki tudta szolgálni. Elszórakoztatták, azért épült fel a Kolosseum, azért szerveztek ott gladiátor játékokat, azért szerveztek ott különféle nagy eseményeket, hogy a nép szórakozzon. És aztán, ha az uralkodó még kenyeret is adott, munkahelyet is biztosított, akkor minden az ő elképzelésük szerint sínen ment. Testvéreim, Isten nem ilyen Úr. Ő nem a te szórakozásodat akarja elsősorban, még csak nem is a te testi jólétedet akarja elsősorban, hanem azt akarja, hogy megtudd, hogy ki az Úr. Ő a teremtőd. És téged arra teremtett, akár szolgálsz neki, akár nem szolgálsz neki, hogy megtud, hogy ő az Úr. És egyszer majd meg fog hajolni minden térd, mennyelké, földieké, föld alatt valóké. És mindenki meg fogja tudni, hogy ki az Úr. De kaptuk ezt az életet azért, hogy idejében tudjuk meg, hogy ki az Úr, és szolgáljunk. És ebben a szolgálatban a mi identitásunk, a mi hivatásunk elérje célját, beteljesedjék. A nép azonban legtöbbször reménytelen helyzetben látja magát is. Itt az Ezékiel korában nem is volt ez valami nagy szám megállapítani, hogy reménytelen a helyzet emberileg. Fogságban volt a nép. A bűn büntetését hordozták, az ítéletet idegenben, és érezték azt, hogy messze vannak a templomtól, messze vannak attól a tudattól, hogy Isten az ő oldalukon áll. A körülmények nem azt bizonyították, hogy Isten uralkodik, a körülmények azt bizonyították, hogy a káldeusok, a médek, a perzsák és a különböző nagyhatalmak uralkodtak, és Izrael csak ott, mint egy kis tutaj hánykolódik a történelem óceánján. Így tűnt fel az izraeliek számára. A nép reménytelen, és ezt az állapotot tükrözik a száraz csontok. Érdekes, hogy a halott emberről úgy igen-igen lemondunk. Meghalt, reménytelen már számára a helyzet. Aztán, amikor a test pusztulásnak indul, már csak a csontok maradtak, még inkább reménytelen helyzet. Itt pedig azt látjuk, hogy szárazak a csontok. Tehát a teljes megsemmisülés utolsó fázisában vannak a csontok. Már az következik, hogy teljesen porrá legyen, ami porból vétetett, és nincs más hátra, csak a feledés. És a proféta is ezen gondolkozik, hogy ezekből a csontokból, hogy még egyszer élő testek, szervezet álljon össze, meg egyáltalán az a sok szétszórt csont, mert nem csak arról van szó, hogy külön úgy összerakva, mint ahogy a biológiai órán ez ott van előttünk, hogy összefűzve az a csont, szétszórva hevertek a csontok. A proféta azt mondja, Uram, te tudod. Nem tudom, mit akarsz. Nem értem, hogy mit akarsz cselekedni. Ez teljesen új, én nem vagyok ilyesmihez hozzászokva. Te tudod. A nép halottnak tekinthető. Reménytelen helyzet. És amikor reménytelen a helyzetünk, akkor nosztalgiázunk. A szép múltat követi a kétségbejtő jelen, illetve a kilátástalan jövő. Ilyenkor az ember erre elmegy, amikor a jövőbe tekint. És mindannyian, amikor úgy kezdjük elemezni a helyzetünket, és valamire úgy emberileg azt mondjuk, hogy ez reménytelen, elmegy az erőnk. Még azt is elveszítjük, ami volt, ami van. Hogyan jut az ember a reménytelen helyzetbe? Úgy, hogy egyesek Istent csak vészfékként tekintik, illetve a prófétát, az igét, Isten beszédét, a legutolsó lehetőség. Halogatják az Istennel való kapcsolat rendezését. Majd a halálos ágyon elég lesz papot hivatni, elég lesz egyet hamar utoljára úrvacsorázni, elég lesz egy kicsit imádkozni, és milyen hamar meg fog oldódni a probléma. És amikor az ember ezektől a lehetőségektől elszakad, akkor az ember menthetetlennek látja magát. Sokan úgy félnek a hirtelen haláltól pont emiatt, mert azt számítják, hogy majd az életük utolsó néhány percében mindent el lehet rendezni. És amikor Isten elveszi tőlünk ezt a lehetőséget, vagy hallunk esetekről, hogy bizonyos személyektől Isten ezt a lehetőséget, az utolsó percekben való megtérés lehetőségét megtagadja, akkor mi is azt hiszük, hogy ez írtózatos dolog, ez ítélet. Aztán a reménytelenség egy másik oka, vagy egy másik vonatkozása, hogy az ember úgy tekinti a helyzetét, hogy ami volt, az volt, megérdemeltük annak következményeként, ami most van a jelen. És megérdemeljük azt a kilátástalan jövőt is. Az ember azt mondja, ez van, Isten igazságos, most már tényleg nincs mire várni. Aztán van, aki azt mondja, ez az élet rendje, a rossz után nem jó jön, hanem csak rosszabb, végül a halál. Ez az életrendje. És az emberben csak súlyosodik, még inkább összetettebbé válik a reménytelen helyzet, még inkább súlyosbodik a kilátástalanságnak a tudata. Aztán van egy más állapot a reménytelen ember életében, amikor kezdi vádolni Istent, illetve másokat. Nem én vagyok a hibás. Hogy ide jutottam, ez egy menthetetlen állapot, de nem azért, mert rajtam van a felelősség. Nem azért, mert én kellett volna valamit másképpen tegyek, hanem a vezetők. Ez a legklasszikusabb példa, amikor elporoljuk a politikusokat, elporoljuk a vezetőket. Ha egy gyülekezet oda jut, ahova jut, a lelki pásztor a hibás, a gyülekezet vezetőség a hibás. Személyek, akik valamit elrontottak, mindig más a hibás, csak nem én. És valahogy az emberben egy ilyen kép alakul ki Istenről, hogy ő, ha úr is, de egy olyan úr, aki mindenképpen rosszat akar. És akkor az ember teljesen elfordul Istentől, teljesen elfordul az élet forrásától, elzárkózik, és ez a reménytelen állapotnak a lényege, Istentől elzárkózni. Mert amíg valaki Istennel kapcsolatban van, addig lehetséges az is, hogy a vadolajfának az ága be legyen oltva, és a szelid olajfa nedvei által megtörténjék a termés. Szelid olajfá, szelid olajbogyók, nemes teremjen. Vagy azt mondja az első Zsoltár is, hogy az az ember, aki boldog, aki Istennel jár, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Lehet szárasság, bármilyen szárasság, de ott van a folyóvíz mellett. És hogyha elszakadunk az élet forrásától, ha kizárjuk Istent, és azt mondjuk, hogy biztos ő az oka. Ő az, aki bár megtehetné, de nem teszi. Hogy úr? Ha úr is, akkor én ilyen Istenből nem kérek. És az ember ebben az állapotban érzi a legtehetetlenebbnek magát, a legreménytelenebbnek a helyzetét. Amikor függetlenítjük magunkat Istentől. Azt mondja Ézsaiás, szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Fölemeli a fejét, lefelé néz, sehonnan segítséget nem lát, és ebben az állapotában átkozza a királyát és Istenét. Jellemző magatartás a reménytelen ember életében. Bárcsak tudnánk ebből az állapotból megszabadulni, hogyha éhezzük és szomjazzuk az igazságot, ha éhezzük és szomjazzuk Isten beavatkozását, akkor nekünk ott kell lennünk, hogy Isten lélekben meg tudjon ragadni. Akkor közünk kell legyen az ígéhez. Ott kell legyünk, ahol hangzik az íge. Isten számára nincsen menthetetlen helyzet. A nép számára lehet menthetetlen a helyzet. De Istennek akkor is az a célja, hogy az ember megértse, hogy Isten úr és életet akar. Reményt akar kelteni, és nem csak, hogy kecsegtető jövő legyen, azt mondja itt az ige. Kihozlak sírjaitokból, beviszlek benneteket az ígéret földjére, Izrael földjére, Kánaán földjére, a bőség földjére. Utolsó gondolatként vizsgáljuk meg Isten szempontját. Azt mondja az ige, az Úr megragadott engem. Nem arról van szó, hogy felül a proféta egy járműre, akár földi, vagy vízi, vagy más járműre, vagy nem rakétába, nem űrhajóba ültette be az Úr, vagy kellett neki beülnie a saját erejéből, hanem az Úr megragadta. Ilyen Úrunk van nekünk, aki beavatkozik, és aki magával ragad. Aki ismeri a teremtményét, megemlékezik arról, hogy por vagyunk, megemlékezik arról, hogy az ő lelkét lehelte belénk, az életnek lelkét, és anélkül mi semmi vagyunk. Isten megragadta a prófétát, és nem hagyta a prófétát csüggedni. Nem hagyta meg abban az állapotban, hogy Uram, te tudod, ebben a kételkedő, reménykedő, de mégis úgy tartózkodó állapotban, hanem tovább ragadta a prófétát, nem hagyta csüggedni. Nem mondta azt, mint ahogy néha azt mondjuk, hát, ha te mondod, legyen úgy. Nem, az Úr ezt nem teszi. Nem teszi azzal, akit használni akar, nem teszi azzal, akiben ott van a vágyódás az élet után. A proféta engedelmességével párhuzamosan Isten cselekszik. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek, és aztán jött rájuk az in, a hús, a bőr, és aztán jön a lélek. Isten fenntartja magának a jogot, hogy akkor lépjen közbe, amikor ő akar. Őt nem lehet irányítani. Ahogy az első teremtéskor is, Isten nem kérte ki senki véleményét. Teljesen szuverén módon, mindenható hatalmával cselekedett, ugyanúgy cselekszik Isten máskor is. Illetve az engedelmes ember, a ragaszkodó ember eljut Isten szívéhez. Mózes azt mondja, Uram, hát ha elpusztítod ezt a népet, mit fog mondani a többi nép? Azt fogják mondani, hogy kihozta Isten Egyiptomból azért, hogy itt most megölje őket. És azt fogják mondani, hát úgy kellett nekik. De ez az Isten arra jó, hogy bosszút álljon, és ott van Mózes, és győzködi az Urat, és harcol az Úrral. Ott van Jákob, aki nem engedi el addig az Urat, míg meg nem áldja őt. Bár tudja, hogy a fizikai egészségébe kerül, mert jöhet egyik csapás a másik után, és nem csak egyik lábára lehet sántani, hanem teljesen harcképtelenné válhat. De úgy is ragaszkodik az Úrhoz, és engedi Isten, hogy legyőzzük őt. Mi képtelenek lennénk arra, hogy győzzünk, vagy hogy cselekedjünk. Mi képtelenek vagyunk arra, hogy teremtsünk. Nem a mi szavunkra, nem a proféta szavára jön tulajdonképpen ez a teremtés csoda. Mi nem tudunk teremteni. A teremtésben, Isten szavában ott volt az információ, a kódok, amik benne vannak például a génekben. A génekben ott van a sűrített információ. Annak mintájára működnek valamilyen szinten a számítógépek is, a kódok, a beprogramozás által. Amikor Isten teremtett, ott volt a sűrített programozás, de nem csak ez, hanem ott volt az energia is. Isten ereje tulajdonképpen meg lett kötve anyagba. Ott vannak az atomok. Micsoda energia kell, hogy a részecskék forogjanak az atomok körül? Mi nem tudjuk, még a tudósok sem tudják tovább osztani. Azt mondjuk, hogy az atom az a tovább nem osztható elemi részecske. Persze egyet jelentette a görög filozófusok számára, mert azóta még osztották az atomot, de még lehetne továbbra is osztani, és valahol kapnánk valamilyen energiát. De mi erre képtelenek vagyunk, hogy az energiát megkössük. Nincs is saját energiánk. Nincs saját információnk, minden Isten műve volt az első pillanattól kezdve, és ez történik itt, Ezékiel szolgálata nyomán is. Jön az erő, de az nem Ezékielé. Jön az információ, de az nem Ezékielé. És megtörténik a teremtés. Isten inakat teremt, Isten bőrt, minden teremt, és végül a lélek is adatik ezekbe a testekbe. Testvéreim, ugyanezt történik, és ugyanerre akar Isten minket is elhívni, hogy a mi életünkbe teremtsen. Hiszem azt, testvéreim, hogy a gyülekezetünkben sok seb van. A gyülekezetünknek sok sebesült tagja van. Akik úgy tekintik a helyzetüket, hogy menthetetlen. Ebből már jobb nem lehet. Eljutottam egy bizonyos szintre, és aztán így kell leélnem az életemet ebben a fajta tudatban, ebben a helyzetben, és jobb nem jöhet. És Isten szava fogja elvégezni benned is, testvérem, azt, hogy valami új fog történni. És nem azt nézed, hogy most már csak a halál következik, nem azt nézed, hogy csak a pusztulás következik, hanem valami csodálatosabb, mert még nem jutottál el az ígéret földjére. És ha azt is mondod, hogy reménytelen a te helyzeted, Istennél minden lehetséges. És végső soron azt akarja Isten, hogy megtudd. hogy megtud, hogy ő az Úr. Hányszor előfordul csak ebben a felolvasott igében, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Megtudni, felismerni. Hányan vannak olyanok, fiatalok, akik döntenek az Úr mellett, és elhatározzák, hogy követik az Urat. De még nem tudják igazából, hogy kicsoda az az Úr, és nem értik, hogy mit jelent szolgálni. Kívánjuk a bűnbocsánatot, kívánjuk a kegyelmet, kívánjuk a jó lelki állapotot, kívánjuk a jót. És valahol nem értjük meg azt, hogy Isten Úr, és nekünk pedig szolgálni kell őt. Döntünk, megtérünk, anélkül, hogy megtudjuk, hogy ki az Úr. Valahol úgy érezzük, hogy az Úr Jézus a mi barátunk, ő a mesterünk, de úgy igazából elfelejtjük, hogy az Úr Jézus is hangsúlyozta az Atyához való kapcsolata, az Atyához való viszonya által, hogy mit jelent, hogy Isten Úr. Isten ennek érdekében mindent megtesz, hogy az ember megértse ezt, és hogy az ember ne kényszerből vesse alá magát, hanem örömmel, alázattal. És hogy ez a tudat a legnagyobb áldást jelenthesse az életében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson, és maradjanak a csontok, és a betörés, és a törött ablak, és a törött lánc, és minden, és a pusztulás maradjon végül. A reménytelen helyzet. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen. Sőt, bőségben éljenek. Szívemből kívánom, testvéreim, hogy ez a csoda lehessen a miénk is. Isten újat cselekszik, és lábra állít, és elvezet minket az ígéret földjére. Amen.